Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlök mindenkit, folytatjuk a Menni Enni című műsorunkat. A helyszín még mindig Dél-Afrika, a szebbnél szebb látnivalók listája még nem ért véget. Magyar Piroskával, az Africa Visitors budapesti irodájának vezetőjével, valamint a túra egyik résztvevőjével, Buza Mártonnal, Buza Sándor beszélget.
Két nagyon fontos dologról és helyszínről mindenképpen beszélni szeretnék. Az egyik a Blyde River Canyon, a másik pedig a Victoria vízesés. Ugye a Krugerből kilépve, aztán nagyon rövid táv alatt értünk el, most már vissza Johannesburg felé jöttünk, a Blyde River Canyon, amelyik hát ugye a nevéből is adódik, egy Blyde nevezetű folyónak a kanyonja. Ami azért érdekes most megint csak zárójel, mert a Piroska éppen mondta, amikor kint voltunk, hogy Dél-Afrika arról híres, hogy nincsenek nagy folyóik.
Igen.
Kis folyók vannak, igen. Viszont azok a kis folyók, azok az évmilliók során olyan gyönyörű helyeket váltak ki magukban, vagy maguk alatt, hogy azt tényleg csak látni kell. És a Blyde River kanyon pedig arról híres, hogy ez a világ harmadik legnagyobb kanyonja. Ugye az első a Grand Canyon, a második a Fish Canyon Namíbiában.
Fish River, igen.
És a Blyde, viszont a Blyde miben különleges?
Az, hogy a három közül az egyetlen zöld kanyon. Hát, mint láttátok, gyönyörű helyeken mentetek.
Hát ez volt a vizesése. Brokkoli. Ez volt a brokkoli helyszín.
Igen, ez a brokkoli. Hát a Guts Window, a kilátását, hogy gyönyörű szép onnan föntről. Szerencsétek volt, hogy nem volt köd, mert akkor semmit nem lehet látni. De gyönyörű szép a kilátás, akkor mentetek onnan tovább északra. A Burkis Botholeshoz mentetek, az egy nagyon gyönyörű, szép ilyen kőképződmény, és mentetek föl, ami az én abszolút kedvencem, a Three Rondavels, azok a gyönyörű hegyvonulatok, azok gyönyörű, ahol van az a vízgyűjtő gátja a Blyde Rivernek. Hát azt mondták nekem egyszer egy magyar csoportban, hogy Piroska, az annyira szép, hogy ez már fáj. Az ugye 80 méter magasról lehetett lenézni, hát ez tényleg valami abszolút csodálatos, egyedülálló. Hát ezért igazából híres. Nem csak ezért, hanem azért, mert zöld.
Hát igen, sajnos nem tudtunk drónozni, mert ki volt írva, hogy nem lehet.
Hát igen, tehát ki volt írva, hogy nem lehet, és akkor a Roland megbeszélte, hogy akkor mégis lehet.
Persze,
és amint
lehet.
Bekapcsoltam a drónt, abban a pillanatban ugrottak oda a piros pólós helyi erők, és mondták, hogy azonnal szedjem le a drónt, azonnal töröljek minden felvételt, igen. Mert hogy nem lehet fölrepülni.
Egyébként nagyon sok nemzeti parkban ki is van írva, tehát például a gyorsan akartam mondani a... Majd eszembe jutott is, ki volt írva, hogy nem szabad drónozni. Hát igen, azért az ember próbálkozik, mert azért a drónfelvételek azok valamilyen módon csodálatosak. De hát hiszen ma már minden fönt van, tehát mindent meg lehet
csak a drónunk
most már.
Nincs.
Igen, csak a drónunk nincs, meg lehet nézni. De való igaz, a Blyde River Canyont is föntről látjuk, egy nagy platóról, ki lehet állni a szikla szélére, tényleg alattunk több száz méteres szakadék, és akkor ott lehet látni egy pici kis patakocska szinte a nagy hegyvonulatok mellett, amelyik kanyarog, és az a brokkoli minden zöld, és ott van ez a Three Rondavels, csak azt még azt nem árult el, Piroska, hogy mik ezek a rondavelsek? Miért kapták ezt
ezek
a nevet?
Ezek ilyen különleges hegyvonulatok.
Szóval igen, csak a rondavels azok a körkunyhók.
Igen, olyan szerű, ugye, mert a rondavel az igazából a feketéknek az egyik építési formája, főleg a zuluk laknak ilyen formájú épületekben, és szerintem arról kapták meg az, hogy rondavel.
Igen, mert három ilyen kis kör képződmény van a bal oldalon fönt, és akkor egyébként pont ezt lehetett látni abban a Zulu faluban, ahol voltunk, azonban a Culture Village-ben. Ugyanilyen kör, barna, sárral tapasztott körkunyhókat építettek, és azoknak a berendezési tárgyait csinálták. Úgyhogy de tényleg a Blyde River Canyon az szerintem a világ egyik top látványossága, és teljesen elhiszem, amikor a magyarok azt mondták, hogy ez annyira szép, hogy ez már fáj. A képeken egyébként ki lehet keresni, és meg lehet nézni. És miután nagyon kevés az időnk, most már nem tudunk más tenni, mint hogy visszagurulunk Johannesburgba, felszárunk a repülőgépre, és elrepülünk a Victoria vízeséshez. Ki az, aki ezt a nevet még életében nem hallotta? Nincsen ilyen. És hát ott állni a partján, az egyik partján, aztán utána fölszállni egy helikopterre és fölrepülni a fölé és megnézni ezt a hihetetlen képződményt, akkor ugye az ember egy kicsit úgy rádöbben arra, hogy a természet micsoda nagyúr, és megint a víz mekkora nagyúr. A Victoria vízesés egyébként benne van a top 3-ban valamilyen szempontból. Ezt te kiírtad, Marci, vagy én írtam ki magamnak?
Te írtad ki magadnak a Victoria
Igen.
vízesés.
Ugye a Victoria vízesés, a Niagara vízesés és az Iguazú vízesés, az a három nagy leghíresebb. Mindegyik valamiben első. A Victoria magasságban az első, 108 méter magasról zuhan le a vízoszlop. A Niagara a szélességében az Iguazú, az 2700 méter, tehát több mint 2,5 kilométer szélesen terül. Viszont ennek a vízmagassága, mert a zuhanás magasság csak 64-80-80 méter, csak igen. És a Niagara pedig abból a szempontból első, hogy a legnagyobb víz átfolyás köbméter per másodperc, 2400 köbméter másodpercenként, ebben mondjuk a Victoria 1100, az Iguazú pedig 1500, tehát mindegyik valamiből kihasítja az első helyet, és a Victoria vízesés is egy viszonylag könnyen bejárható és könnyen megnézhető látványosság.
Igen, egy nagyon szépen kiépített útvonal. Ugye az is egy határon fekszik, két ország határán fekszik, és először még nem is nagyon látjuk azt, hogy mi vár ránk, mert még egy ilyen kis erdei és ösvényen indulunk el, és szerintem egyébként a túra elején ott már bedobnak minket a mélyvízbe, nem szó szerint, hanem csak látjuk, hogy megérkezünk pont, ez egy nagyon hosszú és keskeny völgybe esik le ez a vízesés, és a túrának az első pillanatában belátunk ebbe a völgybe oldalt, és le is lehet menni oda egy picit lépcsőn, és amikor az ember így benéz, és azt látja, hogy úristen, mekkora vízfüggöny van, és hogy milyen hosszan terül el, meg hogy milyen robaja van, akkor így érti, hogy akkor itt mi vár ránk. És a vízeséssel szembeni sziklafalon egy nagyon szépen és könnyen bejárható, de nagyjából egy ilyen 1,5-2 kilométer hosszú túraútvonal van kiépítve, ahol egyébként jön velünk egy guide, aki mesél minden túraponton megáll, és minden túraponton mesél. Ugye Livingstone-nak a szobrát is látjuk, igen, aki felfedezte először ezt a vízesést, és egyébként Victoria királynőről nevezte el, mert Livingstone brit volt. Victoria királynőről nevezte el, mert ez olyan gyönyörű.
Skót volt.
Skót. Hogy pontosak legyünk. Igen, és akkor elindultunk ezen, és nagyjából egy ilyen 25-30, de van, hogy 50 méterenként van egy kilátópont. És a vízesésnek számos arca van. Van, ahol szivárvány, nagyon szép szivárvány.
Egy szivárvány, két szivárvány.
Egy szivárvány, igen. Utána tovább megyünk, és hát mintha egy esőerdőbe sétálnánk, mert ez a hatalmas víztömeg, ez felszáll. A nagyon meleg napokon általában olyan 700 és 900 méter magasra csap föl a pára, amiből eső lesz. Tehát konkrétan egy trópusi esőben sétál az ember, úgyhogy egy darab felhő nincs az égen, mert 30 fok volt ott is, szikrázó napsütés, és szakadt az eső, persze természetesen fehér pólóba voltunk, szakadt az eső, és úgy mentünk, és tényleg 5 méterenként megálltunk, és esett le az állunk, és láttuk ezt a csodás vízesést, és hát ugye még tovább is tart, mint ahogy a túraútvonal ki van építve, tehát hogy még messzebb is elmegy, és hát miután lentről megnéztük közelről, megnéztük másnap helikopterről. Ott egyébként helikopterrel mentünk volna, mert leszerveztük, hogy akkor 14:30-kor repülünk. Persze 2-kor olyan égszakadás földindulás volt, hogy
amiről meséltél, piros,
hogy mindenki a földön volt, majd 1 óra múlva eltűnt, mintha nem is lett volna. És ugye másnap meg repültünk vissza 11-kor, úgyhogy odabattyogtam a szálláson volt ennek az utazási irodának, ennek a helyi, akik szervezték a programokat, egy képviselője, és akkor mondtam neki, hogy hát az a helyzet, hogy nem tudtunk repülni, mert mi volt, mikor tudunk másnap repülni. Hát, hogy egész nap lehet repülni, de akkor mondjuk 8:30 vagy reggel tudunk menni, mert 11-kor megy a gépünk. Mondták, persze, akkor 8:30-kor megyünk, és akkor a 9 bátor légideszantos, 9-en voltunk, vagy 7-en, nem tudom pontosan. Oda mentünk, és két helikopterrel mentünk föl, de nagyon profin fogadtak minket, kamerával, stábbal, megismérték mindenkinek a súlyát. A lányok mondták persze, hogy forduljunk el, hogy ne lássuk. Azért kellett megmérni a súlyunkat, hogy a helikopterbe úgy ültessük el őket, hogy kiül a pilóta, mellé ki, hogy. És hát egy nagyon, nagyon szép túrán repültünk, egy ilyen nagy 8-ast repültünk 3-szor vagy 4-szer. a Victoria vízesés fölött.
És hát valójában föntről lehetett látni az a folyó, aminek a neve még nem hangzott el, Zambézi.
Igen.
Tehát a Zambézi folyónak a millió kis tölcsérét, ahogy a kövek szétdobják. Igen. Ugye a Victoria vízesés is alapvetően három nagy részből tagozódik. Van egy baloldali egyedüli részhez a ördögnek valamije, akkor van a középső nagy, a main, tehát a fősodor, ahol jönnek le, és akkor jobb oldalt ott is van egy kanyon rész, de föntről lehet valójában látni azt, meg érezni, hogy néha ez a pára, ez több száz méter magasra följön, néha a helikopter úgy belerepült ebbe a párába, amit láttunk. Persze megint nagyon mázling volt, mert rekkenő napsütés, gyönyörű szép viszonyok között tudtuk megnézni a Victoria vízesést. Ott van, ahogy Marci említette, Livingston szobra is. Egyébként a Livingston szobra, ahova tették, oda temették el a szívét.
Igen.
A teste viszont már a British Museumban, tehát a testét visszavitték Angliába. Hát ő egy nemzeti hős volt, Livingston nemzeti hős volt, akinek egyébként az volt a mániája, hogy ő a Nílusnak a forrásvidékét kereste. Afrikában mindenki a Nílust kereste, mert ugye az életet adó víz, amelyik ugye több ezer éven keresztül az emberiséget táplálta. És Livingston is azt vette a fejébe, hogy a Nílusnak a forrását keresi. Hát ugye középen kell keresni, vagy egy picivel lejjebb, ha az Afrika térképére nézünk, és akkor itt a bolyongásai közepette egyszer csak 1800, mit mondtál, Marci, 60, igen, a 50, 1855-ben pillantotta meg ezt a vízesést, amit aztán az akkori királynőről, Viktóriáról nevezett el. És hát ugye Livingston persze milyen a sorsfintor a maláriában halt meg, és ha már a maláriáról szót ejtünk, akkor azért a mi maláriás sztorinkat is el kell, hogy meséljük. No. Mert hát ugye kiadtátok a parancsot, Piroska, hogy malária gyógyszert kell szednünk.
Igen, és?
Mindenki megvette szépen a malária gyógyszert, el is kezdtük szedni, viszont hát nem lettek volna helyi guide-ok. Roland, aki ugye ott élt, és ott nőtt föl azon a részen, ő azt mondta, nyugodtan szedjétek a malária gyógyszert, de nekem van egy jobb ötletem.
Igen, azt mondta Roland, hogy az afrikaiak olyanok, hogy van a malária, és ők kifejlesztenek egy nagyon jó szúnyogírtót. És azt mondta, hogy mit vett, talán citronella olajat vett.
Hát ilyen fáklyaolajat, fáklyaolaj volt.
Tehát konkrétan ez a
szúnyogírtó. Amit itthon égetünk itt a grillpartik során.
Fáklyaolajat, és azt be kellett tenni egy krémbe, egy illatosítatlan krémbe, egy ilyen tubus krémbe, és azt mondta Roland, ő ezt elmegy, megveszi, mindenkinek odaadja, megcsináljuk, és kaptunk egy ilyen zöld tégelyt, aminek tényleg olyan illata volt, mint a szúnyogriasztónak, és azt mondta, hogy mert ugye a malária gyógyszert az nagyon különleges, azt már előtte el kell kezdeni szedni, hogy malária területre lépünk, és még utána is kell szedni, tehát a levelet azt végig kell szedni 4 napig. Ja. Ezt a krémet pedig azt mondta, hogy hát már ezt előző este is felkelhetjük alvás előtt, zuhanyozás után, hát képzeld el mindenkinek milyen szaga volt a vacsoránál. Majd utána másnap is mindenki lekente magát, és utána is még használ, még valahol szerintem megvan, nagyon jó illata lesz, amikor majd októberben visszamegyünk, és egyébként nagyon, de hasznos, tehát hogy teljesen
hát,
jó.
Igen, csak az egészet arra akartam kifutani, hogy annyira hasznos lehetett, hogy én egy deka szúnyogot nem láttam, tehát nem találkoztam szúnyoggal, de még az se, hogy zümmögött volna, vagy az se, hogy agyon kellett volna valamit ütni a testünkön, tehát nem biztos, hogy a krém volt az oka, de hát azért ezt a részt azért permetezik, ugye, Piroska?
Igen, permetezik, csak azért nem láttál szúnyogot nappal, mert az éjszaka jön, amikor lehűl a
jó, hát az ágyunk baldahinos volt, ez a szúnyoghálóval beborított
hát igen,
ágyunk volt.
De azért szóval nagyon óvatosak, meg kötelező is nekik. Igazából ezek a szúnyogok nappal nem igen mocognak, mert nem bírják a meleget meg a szárazot, hanem amikor lemegy már a nap, amikor kicsit nedvesebb és hűvösebb lesz, ezek éjszaka dolgoznak, hogy úgy mondjam, azért nem láttátok. De viszont nagyon jó, hogy volt egy ilyen szúnyoghálótok, tehát abszolút biztonságos volt.
De tényleg, tehát mondták is, hogy permeteznek, mondták is, hogy nagyon
igen,
odafigyelnek
csinálják
rá. Tényleg a szálláson, ami olyan területen volt ott baldahinnal, tehát jött délután a hölgy, bekopogott szobaszervíz, és akkor lehajtotta ezt a baldahint, hogy ne is nekünk kelljen. Na, egy szúnyoggal nem találkoztunk.
Igen.
Zárszó gyanán, mert ugye most már csak egy 4-5 percünk van hátra. Valóban szerencsénk volt most egy kicsit belekóstolni Dél-Afrikának egy másik másik arcába, hiszen úgy beszélt, vagy úgy kezdtük ezt a mai beszélgetést, hogy az első arcát már láttam én egy évvel ezelőtt, ez a déli rész volt, ez a Cape Town és a Garden Route, amelyik hát a nevében is benne van egy tényleg egy ilyen virágos kert, gyümölcsös kert, gyönyörű, nekem nagyon európai, nagyon spanyol, nagyon igen, olaszos is tud néha lenni, nagyon színes, ugye Cape Town ez egy rettentően színes óceánparti város, a táblahegye, ahova egyébként nem tudtunk fölmenni, mert ott köd volt, viszont a Victoriára föl tudtunk repülni, meg a Blight Canyonba föl tudtunk menni, mert ott nem volt köd, tehát mindig megvannak ezek a szerencsés vagy szerencsétlen dolgok. Ez pedig ez a mostani túra, ez pedig Dél-Afrikának egy, hát azt mondom, egy kicsit vadabb arcát mutatta meg, és a vadság az most teljesen jó értelemben gondolok akkor, amikor a földrajzi képződményeket, a látnivalókat, vagy akár az állatokat nézzük, mert azért a Krugerben nagyon jót lenni, a Blight Canyonnál nagyon jót lenni, a Victoria fölött nagyon-nagyon jó repülni, úgyhogy elmondhatjuk, hogy én most már elmondhatom, hogy jártam már kétszer Dél-Afrikában, de valószínű, hogy miután Piroska azt mondta, hogy az ország nagyon-nagyon nagy, még számtalan jóságot és szépséget mutat. Egyébként hol van? Azt is hallottuk egyébként pont a Rolandéktől, a helyi guide-októl, hogy aki ezen a két túrán van, az körülbelül Dél-Afrikának a 80-90%, de már van fogalma Dél-Afrikáról.
Igen.
De hova érdemes még Dél-Afrikába menni? És mit
hát
érdemes?
Ahol mi nem voltat, ott meg nem is adott.
Na jó, hát sok helyen nem voltunk.
Hát például. Igen, abban igazad van.
Balra.
Igen, Ravalpindibe sem voltam még.
Igen, nyugati részen nem voltatok még. Ami a Pilanesbergi, a második legnagyobb a rezervát, amúgy 16 000 hektáros, az is nagyon érdekes, úgyhogy megvan a nagy öt, és afelőtt, hogy mentek még tovább a botszvánai határ felett, pedig Madikwe, ami ugyancsak egy nagyon különleges, nagyon elit, hogy úgy mondjam, vadrezervátum, ahol például a szálláshelyeken nincs is kerítés. Tehát az tényleg a nagyon bátraknak való, mert nem tudsz kijönni a kis bungalódból, a kis helyiségről, mert hogyha lehet, hogy például egy oroszlán az ajtódnál napozik, és akkor inkább nem javasolt, igen, menni, de lehet ugye akkor mindig telefonon kérni a recepciót, és akkor egy vadőr jön fegyverrel, és akkor azzal tudsz közlekedni, azzal tudsz menni az étterembe például.
Arról nem direkt, de egyáltalán nem ejtettünk szót, ami Dél-Afrika esetében mindig felsejlik, hogy mennyire biztonságos az ország. Mi azt tudjuk elmondani, Marci, ebben meg tudsz erősíteni, hogy mi, ahol jártunk, semmifajta, tehát annál nagyobb veszélybe, amikor az anya elefánt 50 méterre tőlem kitátotta az ormányát és a fülét, és egyet toppantott a lábával, ennél nagyobb veszélyben soha nem éreztük magunkat, de én mindig azt szoktam mondani, egyébként a helyi guide-oknak az a feladatuk, hogy ne vigyék olyan helyre a vendéget, ahol esetleg valami baj történhet. Ők pedig pontosan tudják, hogy mit lehet megnézni. Ezek a turisztikai látványosságok, vagy turista központok pedig annyira transzparensek, annyira láthatók, hogy meg se fordult a fejünkbe soha, hogy valami baj lett volna velünk. Maláriát is leküzdöttük, megettük igen. Még a 4 gyógyszert a végén, úgyhogy semmifajta utóhatása nem volt, legalábbis mi nem éreztük, úgyhogy köszönjük szépen, mi egy nagyon szép és nagyon jó túrán voltunk túl. Köszönöm, hogy itt voltatok, Piroska utolsó szó jogán.
Igen, hát ugye be kell mindenképpen jelentenünk, hogy jön a következő, a harmadik túra, ami októberben fog menni, október 17-én indul, most megint visszamegyünk a Garden Route részre, megint azt fogjuk megmutatni nektek, és akkor összeállítjuk, készítjük majd következő évre a harmadik megoldást is, de egyébként a jövőbeli terveink esetleg kombináció is, Dél-Afrika, Namíbia, szóval igazából az egész környék kimeríthetetlen, amit tud a érdeklődő közönségnek kínálni.
Magyar Piroskával, az Africa Visitors budapesti irodájának vezetőjével, valamint a túra egyik résztvevőjével, Buza Mártonnal, Buza Sándor beszélgetett. Pici szünetet tartunk, meghallgatjuk a híreket, utána pedig már könyvet ajánlunk, maradjanak vele.